Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Hát akkor kezdjünk bele, 6 óra 31 perc van, 2025, április 29-e, egy keddi nap, ezen a csonka héten, úgyhogy a Millás reggeli üvölt a rádiókészülékekből, amelyek nem hangolt, vagy amelyeket nem halkítottatok le apáitokkal együtt valamikor este hét előtt.
És reggel 8 után.
Igen, és itt van a Rádió Café 98.0-án ez az adó, és velem szemben áll Szilárd szálfaként a bel- és külpolitikai zivatarokban Kántor Endre.
És velem szemben pedig Mihálovics András, aki a nagy ünneplések után itt van már a stúdióban, és őt köszöntik a kedves hallgatók is. Természetesen, ahogy majd még megemlékezünk egy párszor a deves napról, amit ugye... Itt van, boldog szüli másnapot, köszönöm szépen, ezt
nagyon
szerettem
kedves,
volna.
Köszönöm.
Remélem megkaptad az összes csokorba szedett szóviccet, amit küldtek a kedves hallgatók.
Nem.
Nem?
Miért?
Mert hogy direkt
ez,
neked...
Ezt hallottam,
direkt neked
hogy kinyitottad a palaszkot.
Abszolút, igen.
De
igen,
mérnök úr, mindjárt rá.
Ott van az összes többi szépen az üzenetek között. 0636 98 098 0. Ezt lehet nézegetni, vagy pedig az info@millasreggeli.hu-t, illetve a Messenger alkalmazást is nézegettem én, mert ti ezt nem teszitek meg, de nem baj, majd itt vagyok én, és megteszem, és én majd azt nézegetem.
Itt van mérnök úr örökbecséje, ma is felhős napra számíthatunk, de semmi gomoly.
Nagyon jó. Láttad, András?
Igen.
Így szeretnek téged.
0636 98 0 98 0, és...
Vadkovászos, jó reggelt! Igen. Ki irídli a pékeket, hogy mindig forró nehetik a friss kenyet? Én.
Az nem egészségtelen?
Nem.
Nekem mindig megfájdult tőle a hasra.
Ez olyan, mintha azt mondanád, hogy az élet egészségtelen.
Hát az
tehát
is az.
Igen, szóval hát de nem az egészség.
A mortalitása 100% az
van,
életnek.
Abszolút, úgyhogy...
Aztán Morgan Freeman kortársak, furcsa felhős, és nem a legkevésbé dobozos a reggel, most még ugyancsak friss levegő, meglehetősen intenzív doboz felhozatallal indul a nap, pedig olyan jó gurogatva, majdnem hussan írja.
Igen,
lassan
csak
bicizik,
óvatosan.
Mert
óvatosan.
Ugye, igen. Aztán boldog születés utáni napot kívánok, írja Pi hallgató, boldog születés napot kívánok, kicsit megkésve. Maci,
na,
jaj,
látod,
de tündér, virágszál, mindegyik öltök. Itt van Gézu, megnőtt a lábam, legalább egy számmal, azt mondják az embernek, a füle és az orra is folyton nő. Ezt mondjuk eddig nem vettem észre, életképét olvashattuk. Jó reggelt, Bás gyártásnak nagyon sok boldogságot, Isten éltesse sokáig.
Redusnak nagyon szépen köszönjük az üzenetet, és reméljük, hogy hallgat minket, ahogy szokott, egészen 10 óráig.
Azt mondja, nem tudom neked mennyi, nekem meg Endrinek még van egy az 5-ig, ha jól tudom. A dupla 5-ig?
Nem jó tudja. Az neked van.
Az nekem van.
Neked van egy. Az 54-es klubba beléptél.
Igen.
Az igazi diszkó
korszakba. A Stúdió 54.
A Stúdió 54-be, így van.
Igen. Isten éltesse a gladiátorok magyar istenét, András. Mit szól a többi kollega, akik lényegesen jobbak
egészen
nálam az arénában? Teljesen. Zavarba osztok.
Inkább fontos dolgokkal.
Ezért, mert ilyen tündérek vagytok, egy meglepetéssel is készültem. Igen. Minden idők egyik, ha nem a legjobb születésnapi ajándékát kaptam, amelyet hajlandó vagyok megosztani a közzel, mert olyan kincsre bukkantunk, hogy ez nem maradhat titokban. Majd Endrével megbeszéljük, hogy mikor le lesz adva ez a bizonyos, mert hogy hanganyagról van szó.
Igen, egy szép kis ajándék. Na nézzük, április 29-e van KEDD, tehát, és 6 óra 35 most már, és ez április 29, 1982 óta a táncművészet világnapja, mert hogy 1727-ben született meg Jean Nover, francia balettáncos, koreográfus, aki az egyetemes táncművészet megújítója, és az ő születésnapján van a táncművészet világnapja. Azért fontos ez, mert 7:20-tól a Magyar Táncművészeti Egyetem lesz a témánk. Egyéb iránt pedig Péter nap van, úgyhogy nagyon sokan ünnepelnek ma. Boldog névnapot minden kedves Péter hallgatónknak, de vannak olyan Katalinok, meg Katák, meg Katarinák, akik szintén ma ünnepelnek.
Igen, és Robin Hoodnak is ma van a névnapja, mert hogy Robin nap is van, és akinek ez nem lenne elég, Robinson Crusoe-nak is névnapja van, mert Robinson nap is van. Azt félve kérdezem, hogy ismer-e valaki széles a hazában Tertullia nevű.
És a tihamérok pedig úgy a végére odakullogtak a sornak, ők is ott vannak. Én azon gondolkodtam, mennyire patriarchális ez az egész, hogy nem Robina Hood van, mert hogy Robina névnap is van, és miért nem Robin Zona?
Hát az a felesége, nem?
nem.
Robin
nem.
És Robina Hood.
A felesége az más, azt nem merem mondani, mert akkor akkor a legionáriusok elkezdnek nevetni, és abból baj lesz.
Igen, az igen.
Szóval évfordulók első alkalommal vizsgázik nő az Oxford Egyetemen 1885-ben, tehát ez egy fontos dátum, jegyezzük meg.
Aztán Kínában kihirdetik a köztársasági alkotmányt 1912-ben. Ez az alkotmány nem az az alkotmány, ami most van, mert hogy ez még ilyen polgári csökkevényeket tartalmaz, és nem a szocializmus építésére fókuszál. Minden esetre arra jó volt, hogy véget vetsen a császárság intézményének az ázsiai országban.
Igen, hát ezt így eléggé elsöpörték, és közben tök jogos kérdést tesz fel a hallgató, Robinson nem pénteken van? Ez jó, ez több rétegen
ez
is. Ez nagyon, nagyon jó. Köszönjük szépen.
Igen. Aztán 1945 amerikai csapatok felszabadítják a Dachaui koncentrációs tábort.
Ez korán sem volt vidám sztori.
Az egyáltalán nem volt vidám sztori. Látta, de a levegő urai című.
Igen, abszolút.
Steven Spielberg.
Abszolút.
És beleillik a Pacificben, meg a Band of Brothersben. Nagyon-nagyon jó. Egészen elképesztő képek vannak. Ott is azért előkerül lesz, hogy szembesül a lelőtt és a szovjet csapatok által éppen mentett amerikai pilóta egy koncentrációs tábor rémtetteivel, és ott helyre billen az ő helyében ez, hogy ők bombázzák ugye a németeket, és hogy ez némi lelkiismeret furdalást okoz, hogy szegény német nép mennyit szenved. Na,
útjára indul 1979-ben az első szegedi trolibusz, az utasok először mosolyognak, aztán mindenki hátra rohan teljes erőből, ahogy az a trolibuszokon lenni szokott, amikor elindul.
Aztán, hát biztos van olyan nagy-britanniai háztartás, ahol van egy szelet abból a tortából, amelyet Vilmos Cambridge-i herceg és Kate Middleton esküvőjén szolgáltak fel, mert a Szigetországban nagy hagyománya van ennek, hogy vannak ilyen ünnepi torták, az éppen ünnepeltek képével, és ezt el szokták rakni, majd néhány évtized múlva számomra ismeretlen okból árverésre bocsátják, és számomra ismeretlen okból emberek nagyon sok pénz hajlandóak fizetni a kétes minőségű élelmiszerért.
Csupa áthallás volt benne.
Igen.
A Kate Middleton, erről beszéltél, ugye? És a kétes minőségű. De
nehéz,
hogyha már itt tartunk, András, a Reptér című muzsika azért terjedt el Magyarországon, mert nem tudták kordában tartani, írja a kedves hallgató. Úgyhogy ez szerintem egy nehéz nap lesz neked, de egy könnyű nap a hallgatóknak. Na nézzük akkor a híres születésnaposokat. Kit emelnél ki?
Kit? Hát a... az az autója volt a...
Ja, nem? Igen, így van. Látod, ráéreztél?
Engem.
Hát William én... Randolph Hearst, ő hozzá mit szólsz? 1863.
Hát és róla mintázták Orson Welles klasszikus filmének az Aranypolgárnak bizony a főszereplőjét, úgyhogy na, hogy izgalmas.
Meg mintázódott róla egy jó pár figura, aki később elég sok kárt tett a tömegtájékoztatásban és a médiában, de hát ez így elkezdődött már akkor, és úgy látszik most sincs vége.
Duke Ellingtont ide emelném a Parnassusról, mert ő amerikai zeneszerző, zongorista, zenekarvezető, 1899-ben született április 29-én.
Szerintem szemezgessünk, mert biztos, hogy nem tudunk elmondani mindenkit. Itt
Daniel Day-Lewis mindenképp kiemelné. Bizony. Megnéztem ezt az olajos filmjét, aminek a címe természetesen most nem fog eszembe jutni, de ő nekem még mindig bőrharisnya marad.
Hát az elég jól sikerült az a film.
Nagyon jól sikerült. Az egyik kedvenc indiános filmem. Háromszoros Oscar-díjas brit ír kettős állampolgársággal rendelkezik.
Máté Gábor Kossuth díjas magyar színész, színigazgató is ezen a napon született.
Nézd már, ma van az Ágassi Bandinak a szülinapja is. André Agassi amerikai teniszezőnek jó egészséget kívánunk szülő hazájából, mert hát természetesen Bonyhádi gyerek, nem?
Fitness termék reklám arc sokra vitte.
Nem Bonyhádi gyerek?
De Bonyhádi.
Na,
hát
jó,
olyan...
hát tudom.
Figyelj, ő... A mi fiunk. És Uma Thurman, amerikai filmszínésznőnek is ma van a születésnapja, csak úgy, mint Varnus Szavérnak, aki orgonaművész, író, és már nem Magyarországon él. Na, azt mondja, hogy nagyjából ők, akikre szeretnénk felhívni a figyelmet, meg hát ugye van egy szomorú tény is, vagy hát nyilván több is, de például itt van Déri János, magyar újságíró, aki ezen a napon hunyt el 92-ben, és 2023-ban pedig Vágó István, magyar műsorvezető politikus, csak hogy egy párat említsünk a nagyok közül.
Valaki feltette a kérdést, hogy Vilmos herceg két Middletont is elvett. Nem csak egyet.
Nagyon jó, érzitek ti, hogy hogy kell. Nagyon jó, barátaim.
Miért? Azt hittem, hogy már elfáradt
így
mindenki.
Tovább, így
kiéget.
Tovább.
Kiéget, hagyjuk már ezt. Nem
hát,
fogy ki az elem.
A spanyol sose. Meg a portugál testvéreinknek azért küldjünk egy kis zenét, hogy velük vagyunk lélekben. Azért az kemény sztori, ami történt. Ugye Dél-Franciaországot is érintette, Portugália nagy részét, Spanyolországnak a jelentős
ennek
részét.
Ennek egyszer meg kell ágyaznunk ennek az egész sztorinak, mégpedig azért, mert hogy volt már egy ilyen balkáni hasonló méretű áramszünet, meg volt már Floridá, vagy Kaliforniában is egy hasonló méretű áramszünet, amelyek akkurák voltak, hogy majdnem egy egész nem tudom én, kontinensnyi területet érintettek, úgyhogy majd megnézzük, hogy ezek miért állnak elő, stb. Keresünk egy jó kis szakít.
Egy jó zenekart én már találtam. Van egy pamplónai zenekar, akiket úgy hívnak, hogy Melenas, és nekük megjelent egy 2023-as albumuk, az Ahora, és abból volt egy elég nagy sláger, a Bang, vagy Bang címmel, ahogy ők mondják, és ezt remixelte egy évvel később a Peanut Butter Wolf nevű
vigyázz, DJ. Ez is átállásos.
Igen. És az ő remixét hallhatjuk, ami szerintem nagyon jól sikerült, úgyhogy hát reméljük, hogy megoldódik minden Spanyolországban és Portugáliában hamar.
Egy szónak is, száz a vége.
Millás reggeli.
Nézzük, hogy mi történt. Hát többek között ez már nem tegnapi hír sajnos, viszont fontos, mert nem ment át teljesen, de érdemes róla beszélni. Ugye sokat volt szó a műsorban is arról, hogy mi történt Gárdonyban, a MOL telepnél, és ugye egy olajszivárgásról volt szó. Erről beszéltünk akkor, amikor megtörtént, utána természetesen a MOL-nak is helyet adtunk, hogy ők mondják el, hogy szerintük mi történt. Az Átlátszón most el lehet olvasni azt a cikket, aminek az a címe, és az lényegében össze is foglalja. Másfél hónapig hagyta súlyosbodni a gárdonyi olajkatasztrófát a MOL. Úgyhogy átlátszó.hu, ennyi.
No, a Népszava is, meg a teljes magyar sajtóban szerepel a hír, hogy mi a helyzet Spanyolországban. 7 spanyolországi autonóm közösség területen hirdetett rendkívüli állapotot a belügyminiszter az országot sújtó hatalmas áramszünet miatt. Azokra az autonóm közösségre vonatkozik, amelynek vezetése kéri hétfő este 11 óráig döntöttek így, és Portugáliát is érintő hétfőn nem sokkal délután hatalmas méretű országos áramszünet tart arra felé, kulcsfontosságú iparág, a közlekedés és a távközlés is összeomlott.
Hát az hagyjam, hogy a kórházak is
43%-ban már sikerült helyreállítani a rendszereket este 10-ig, hétfőn este 10-ig, úgyhogy fokozatosan Barcelonába is kezd visszatérni a normális élet, mert hogy az üzletek bezártak, de azok a kocsmák, ahol éppen van áram, nem feltétlen járnak annyira rosszul. Jobb hiány ugyanis az emberek a teraszokon várják, hogy hát mi fog persze, történni, és nyilván. Mikor gyertyák, elemek, lámpák, kályhák fogynak. Jó, mostanában az ATM-ek előtt is nagy a sor, mivel fizetni értelemszerűen mindenhol csak készpénzben lehet. Úgyhogy egészen
azt követjük a sztorit természetesen, és beszélünk majd róla.
De írja, most egyelőre... írja a hallgató, hogy mégiscsak készpénz a király akkor?
Nem feltétlenül, szerintem simán föl is írják hogy azoknak. De mindegy. Szóval az a helyzet, hogy a kibertámadásos kérdéseket egyelőre szerintem hagyjuk. Jelen pillanatban az a hatóságok álláspontja, hogy semmiképp, tehát nagyjából kizárható az, hogy ez történt. Nyilván 100%-osan nem zárható ki semmi. Viszont egyelőre úgy tűnik, hogy egy időjárási anomália okozta ezt a műszaki zavart, ami tovább terjedt, de hogyha többet tudunk erről, akkor el fogjuk mondani.
No,
zavartalanul aztán... tudták megkezdeni a munkát a szerb közszolgálati televízió munkatársai ma reggel, miután az országban hónapok óta tiltakozó egyetemisták késő este tegnap felhagytak a közmédia épületének blokkádjával, mégpedig azért, mert elérték a céljukat. Azt követelték az egyetemisták, hogy írjanak ki új pályázatot a szerbiai médiahatóság tagjainak megválasztására, mert amíg nem működik a médiahatóság, addig nincs, aki megfékezze a közszolgálati televízió rosszindulatú tudósításait. Szeretnék egy ilyen érdekes kis pont-pont-pontot kirakni itt, hogy ezt így itt a déli igen. szomszédunknál így intézik el.
Azt mondják sok helyen sokak, hogy az Európai Unió gazdasági óriás, de politikai törpe, ennek egyik oka pedig az, hogy nem tud katonai erőt is a gazdasági ereje mögé tenni. Hát ebben most a portfólió szerint van egy nagy előrelépés, mert hogy a közös fegyverbeszerzés kapcsán jutottak az Európai Parlament szakbizottságai egyetértésre bizonyos strukturális javaslatokat illetően, így most a tagállamokon múlik, hogy közös nevezőre tudnak-e jutni az eszköz arzenáljuk egységesítésében, írja a portfólió. Ha ez megvalósul, akkor az EU belátható időn belül a katonai nagyhatalmak közé emelkedhet. Bővebben tehát a lap hasábjain olvashatunk erről.
Aztán... A liberálisok nyerték a kanadai választást, ami azért érdekes, mert ugye a Canada First konzervatív párt volt a befutó még korábban, de aztán jött Donald Trump az ő saját doktrináival, és a kanadaiak teljesen elhidegültek ettől a populista politikától, így aztán a liberálisok Mark Carney vezetésével behúzták a történelmi nyereséget, ami azt jelenti, hogy ilyen még nem volt, hogy ugye bár a szavazatok számlálása még folyamatban van, de a CNN és a BBC is úgy számol, hogy lényegében a liberális párt győzött az előrehozott választásokon, és ez a negyedik alkalom, amikor sikerül a liberálisoknak oda kerülni, úgyhogy abszolút történelmi győzelem Kanadában. Van-e még valami nálad? Vagy inkább menjünk a tőzsdére?
Hát mehetünk a tőzsdére.
Akkor tőzsdézzünk.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
No, hát budapesti értéktőzsdére kanyarodjunk rá, ott az index a pozitív tartományba gyötörte fel magát, 200%-ot erősödött, ugyanis ez 20 kemény pont volt.
Hát elég nagy mozgás volt, le is, föl is, erről beszéltünk.
92.985 pontról kezd ma. A vezető papírok közül 2 erősödött, 2 meg esett. akkor mondom a jó híreket. Először a Richter majdnem 1%-ot drágulva 10.980 forintig ment fel, a Telekom megállíthatatlan 1,3%-kal erősödött 1.716 forintig. A MOL OTP párosnak nem volt ilyen jó napja, 0,3%-os mínusz hozott össze az Orail részén, 3.016 forintig gyengült, és az OTP is esett 0,4%-kal 26.410 forintig egyéb iránt. És akkor nézzük a devizapiacot, az euró forintról azt kell tudni, hogy 404 forint 15 fillér környékén áll a nemzeti fizetőeszközünk.
Igen,
a közös pénzzel.
Több mint két hetes csúcsra erősödött a forint, igen, de ugye a dollár gyengülésének is betudható, igen, a sztori.
A dollár pedig forintban számolva egy dollár most 354 forint 90 fillér magasságában tanyázik.
Amíg a béthez hozzátenném, hogy a budapesti értéktőzsdén is kijött az eredmény, emelkedő árbevétel is közel 6 milliárd forintos eredmény van, úgyhogy ez egészen jó, és mint mondtam, a gyenge dollár az például a forintunknak is kedvezett, de az amerikai részvénypiacot is támogatja, legalábbis a Morgan Stanley elemzése szerint. Minden esetre ugye a befektetők elég bizonytalanok voltak, és keresték az irányt a tőzsdék, hiszen elég fontos jelentések jönnek, ahogy erről tegnap sokat beszéltünk a héten. De aztán Amerikában volt egy ilyen érdekes nap, amikor enyhe pozitívban nyitottak a piacok, majd utána negatívba forgult a hangulat, egyébként ez volt megfigyelhető Budapesten is, majd utána megint a pozitív tartományba zártak az indexek, így lett 0,5% körüli plusz a Russell 2000-esben, ugye, ami a közepes kapitalizációjú papíroknak az indexe, de így lett 0,3%-os plusz a Dow Jones-ban is, az S&P pedig szintén 0,4%-os pluszban zárt, a Nasdaq zárt negatívban, ő nem tudott már a pozitív oldalra kikapaszkodni, 0,1%-os mínusz lett a vége. Egyébként Európában körülbelül ilyen 0,5%-os pluszokat lehetett látni, és ez az, amit Ázsiában is lehet látni jelen pillanatban. Úgyhogy nagyjából óvatos optimizmust lehet kiolvasni a tőzsdékből azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni. Hát majd jönnek a makroadatok, például az amerikai GDP adat, és meglátjuk, hogy a vámoknak milyen hatása van. Közben az amerikai gyorsjelentések azért érdekesek, mert a gyorsjelentésekbe ágyazzák be a cégek a félelmeiket a vám hatással kapcsolatban, és ott figyelmeztetik a befektetőket arra, hogy bizony-bizony ez látszani fog. Például az egyik legnagyobb ingatlanos cég már jelentett, és ők azt közölték, hogy átlagosan 5000 dolláros drágulás lesz az ingatlan árakban a vámtarifáknak köszönhetően. Tehát az az, amit átlagosan fog okozni ez a szituáció. Minden esetre az Nvidia 2%-os minusszal zárt tegnap, a Tesla enyhén emelkedett, az Intel is 2,3%-os plusz tudott összehozni, miközben a Ford 0,2%-os mínuszban zárt. Az American Airlines 1%-os pluszban, a Pfizer 0,5%-os pluszban, és az Apple is 0,5%-os pluszban. Talán ezek a fontosabb papírok az amerikai tőzsdéről.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
És itt van, megjött Schmidt Andi. Jó reggelt!
De megám!
Ezt most úgy voltad, hogy sejtelmesen, hogy mert?
Hát régen jártam erre,
ja,
már.
Ja, régen, a délvidéken jártál.
Ott,
jó,
ott.
Meleg volt.
Jó.
Jó volt az idő.
Jó, volt minden.
Fürödtek az emberek a Dunába. Orfűn is fürödtek. De komoly, én láttam. Ki voltak az Átonyon többen, és akkor fürödtek,
wow,
egyet.
Hát azért az még...
Én már nőnapon fürödtem, úgyhogy az csak követő.
Igen, de az a Balaton, igen, az nem számít,
aha,
az nem ér.
Ja.
Hossz, én nem láttam.
Azt fűtik az érzelmek, meg a romantika.
Sokan kenusztak, száppoztak, de fürdőt nem láttam.
Úgyhogy igen.
Meg pecáltak.
Igen.
Vagy
igen.
Pecáztak?
Az.
Hogy
ugye,
mondják?
Azt, ugye ezt csak délen mondják, úgyhogy pecáztak. Azt senki nem hallja máshogy.
Tényleg?
Igen, ezt én is meglepődtem. Ez egy ilyen teljesen ilyen idiolektus, ami ott abszolút a szűke pátriánkból jön.
Fogtunk 3-4 pontyot.
Na.
És meg is főztük.
Ó, na, tessék.
Tudod,
András,
amikor mi a fát is mi gyűjtöttük hozzá, ó, ezt imádom.
Az az igazi.
Igen.
Na, az
én
az
nem
igazi.
Mondom
jól
el,
van,
hogy nekem mi az igazi. Borz van a történetben, ennyit elárulhatok.
Na jó.
Borzalom.
Az borzalom, igen.
Te is, fiam Brutus.
Így van. Na jól van, jönnek a hírek Schmidt Andival, aztán utána jövünk vissza, és a táncművészetről lesz szó, mert hogy április 29-e a táncművészet világnapja, a Magyar Táncművészeti Egyetem lesz a téma hamarosan itt a Millás reggeliben.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 7-es óra 11-es perckor köszöntjük az egybegyűlteket itt a Millás reggelében a Rádió Café 98.0 gazdasági Muppet showjában Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
Kérem szépen 0636-os 980-980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, e helyről tallóznék. Visszatérő rémálmom, érettségizzem.
Igen.
De miért? Ez nekem annyira nem volt olyan nagy trauma.
Azért,
nem
mondtam, az első igazi megmérettetés, ami az életben történik. Ugye több helyen, Franciaországban, Angliában, most nem tudom, Németországban is, de sokkal többet vizsgáztatják a gyerekeket, hogy felkészítsék erre. Nekünk, a mi korosztályunknak, meg szerintem sokan, akik előttünk voltak, nekik is, ez az első igazi. Vannak olyan intézmények Magyarországon, van kísérettségi például, hogy egy kicsit ezt a fajta stresszt, meg vizsgahelyzetet így leküzdjék jobban a diákok.
Aztán megkérdezi valaki, vészhelyzet Spanyolországban, mi ebben a nagy szám, hisz mi ebben élünk évek óta, igen.
Hát, ilyen áramszünetben...
Jó, ne akarjuk ezt kipróbálni, amit a spanyolok kénytelen, kelletlen kipróbáltak.
Így van.
Igen. No, hát akkor haladjunk tovább.
Haladjunk tovább, nézzük akkor a budapesti híreket.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Már a bevezetőben, már az első gondolatunk egyike az volt, hogy ma van a táncművészet világnapja, és kérem szépen, a Táncművészeti Egyetemmel együtt ünnepeljük ma a Táncművészet világnapját, mert hogy itt van a stúdióban, elfogadta a meghívásunkat, nagyon örülünk neki, hogy így van, Fodorné Molnár Márta egyetemi tanár, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora, ő kezeit csókolom, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Na, hát 75 éves a Magyar Táncművészeti Egyetem, korábban ugye az Állami Balettintézetnek hívták ezt, erről majd egy kicsit később beszéljünk, de hogy a ennek a jubileumnak a tiszteletére sok minden történik, 75 napon keresztül lesz egy jó sor érdekes program, de volt egy nagyon klassz és szép rendezvény, akik ott voltak, azt mondták, hogy tényleg jól sikerült a Drexler Palotában, hogyha jól tudom. Mi történt tegnap? Hogy volt ez az egész?
Hát... ugye az ünnepség sorozatnak ez is egy állomása volt, a dátum sem volt véletlen, hogy a Táncvilágnapjának előestéjén tartottuk ezt az eseményt, és hát a helyszín sem, a Drexler Palota, ami most a W Hotel Budapest, és akinek az igazgatójával vagy igazgatóságával nagyon jó kapcsolatot ápolunk, ők fölajánlották, hogy ott tarthatjuk a rendezvényt, és ott volt egy kiállítás, majd mindjárt erről is mesélnék, egy fogadás, és utána, ami a legérdekesebb volt, hogy átmentünk az operaház oldalára, és onnan néztük végig a Drexler Palota épületének a fényfestését, ami tánc volt, csak tánc, a tánc minden forma nyelve, amit az egyetemen tanulhatnak a hallgatók. Egyébként a kiállítás is nagyon érdekes, mert amikor szétbontották az épületet,
amikor végre kiderült, hogy itt egy szálloda lesz, akkor itt a romokon csináltak egy fotókiállítást, és most táncos fiatalokkal, és most, amikor elkészült az új épület, most újra csináltak, majdnem ugyanazokkal a fiatalokkal, és ez a két kiállítás anyaga volt ott kiállítva, meg egy filmet is készítettek erről, úgyhogy ez nagyon impozáns volt.
Ez jó, hogy említeni tetszett a fiatalokat, mert hogy én úgy tudom, hogy eléggé népszerű a maga a Táncművészeti Egyetem, de hogy miért népszerű, hogy lehet ezt talán elmondani? Azon túl, hogy jó nagy hagyománya van a magyar táncművészetnek.
Igen, jó nagy hagyománya van, és a táncot mindenki szereti, akármilyen szinten, de hogy professzionális szinten miért ilyen népszerű, és nem csak itt Magyarországon, hanem a külföldi hallgatók körében is, annak egyik oka az, hogy fantasztikusan bőséges a képzési kínálatunk. Tehát valóban nincs a világon még egy olyan felsőoktatási intézmény, amely a tánc és a tánc határterületeinek ilyen széles oktatási spektrumát lefedné, mert itt 7 szakon 23 szakirányot tanulhatnak, de olyat, hogy táncművészettől kezdve a koreográfus vagy tánctanár képzésen át, most már olyanokra is olyan határterületekre is elmentünk, mint például a stresszkezelés és kiégés prevenció. Tehát ezek nagyon népszerűek, aztán a minőség oktatása is nagyon-nagyon magas színvonalú, és a harmadik, hogy mi a végzősöknek ugye egy egyetemi diplomát, akár bachelor, akár master diplomát adunk, ami a világon azért nem sűrűn fordul elő.
Ez nagyon érdekes, ez a határterület, amit említettem. Ezt nem tippeltem volna meg, hogyha lehetett volna, de az biztos, hogy működhet, mert magamból kiindulva, hogyha az ember egy ilyen kemény munkanap után van, akkor lehet, hogy jó kitáncolni magából. Mit fog történni itt a 75 napon? Hát nyilván nem tudjuk az összeset elmondani, de azért a legfontosabb programokat.
Lesznek könyvbemutatók. Voltak, és még lesznek konferenciák, de egy csomó táncelőadás lesz, és hát abból a legkiemelkedőbb május 8-án lesz, amikor egy nemzetközi gálát fogunk abszolválni a Nemzeti Táncszínházba, és itt nem csak a mi hallgatóink fognak föllépni, hanem a Pekingi Táncakadémia, a kazahok, a bécsi Junior Company, a Belgrádból jönnek, Hollandiából jönnek, szóval egy nagyon-nagyon színes műsor lesz, itt is a tánc minden forma nyelven megmutatkozik, a klasszikus balettől a tradicionális kínai táncig, meg a magyar néptáncig.
Egyébként említette, hogy széles a kínálat az oktatási intézménynek, ezt mi alakítja? Ezt a diákok igénye, vagy az egyetem ismeri fel, hogy hol vannak olyan hiátusok az oktatási rendszerben, amit be lehet emelni?
Hát ez is. Valóban itt a munkaerőpiac igénye is. Hát óhatatlanul alkalmazkodni kell hozzá, és szolgálni kell, nem kiszolgálni, de szolgálni ezeket az igényeket. Másrészt például az ilyen határterületek, ezek az egyetem oktatóiban fogalmazódnak meg, és kicsit a jövőbe tekintenek előre. Tehát mind a két részről igaz ez a dolog.
Akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy reagálnak-e, vagy fognak-e reagálni a technológiai fejlődésben, mely a művészetben is egyre nagyobb szerepet nyer, és ezen a megnyitó rendezvényen én puskázok egy kicsit, felmerült például az, hogy az milyen klassz, hogy már vannak olyan robotok, amelyek tudnak táncolni, és tűpontosan meg tudják azokat a lépéseket csinálni, amit előírnak számukra, és akkor hol van itt az emberi tényező, teszi fel a kérdést a táncművészethez nem értő riporter.
Hát igen, az AI-jal mindent meg lehet csinálni, már gyakorlatilag meg lehet idézni embereket, és valóban én is láttam ezt a kínai robottánckart, ami több mint 100 robot, tényleg halál pontosan, halál egyszer. Igen. Fontos persze a technika, de azt vallom, hogy ebből a technokrata meg digitális világból kiemelkedni, sőt, én azt mondom, hogy túlélni a művészettel lehet, és sok mindent lehet, sok minden, de az a lélek, az anélkül... hát nem igen. Az igazi.
Írja igen. A hallgató, hogy a testlátványa fontos, mert ugye az, ott emberek táncolnak, az teljesen más.
Próbáld meg a stresszedet kezelni ezekkel a robotokkal, András, azt szerintem csak hát, növelni fogod tudni.
Vannak ötleteim, de nem a tánchoz kapcsolódnak robotok okay. kapcsán. Igen. Az is elhangzott, hogy nagyon népszerű itthon és külföldön is az oktatási intézményük. Külföldiek hogy kerülnek Magyarországra?
Hát korábban csak szóbeszéd egymásnak adták az infót, most már igyekszünk, hogy a kommunikációnk is sokkal erőteljesebb legyen.
Ez egy cél
legyen.
Egyébként, hogy minél több külföldi diákjuk legyen?
Cél, igen. Uh-huh. Meg igény is van rá, főleg Japán, Kína és Korea. Pillanatnyilag nagyon sok japán hallgatónk van, de Koreát és Kínát is megcéloztuk. Hát a problémánk az, hogy azért a tánc oktatáshoz kell terem. És itt nem úgy van, mint egy másik egyetemen, hogy egy előadóban tök mindegy, hogy 100-an vagy 300-an ülnek, hát itt ez limitált. Úgyhogy nekünk azért ez megköti a kezünket, de most egy emelet ráépítéssel ezen is próbálunk segíteni, mert ott lesz 4 új táncterem. A másik gondunk még, hogy ugye a tánc, ha tánc művész képzésre jelentkezik valaki, akkor ők fiatalabb korban, már 12 éves korban jönnek Japánból el. Na most nekik meg kollégiumot kell biztosítani, ezt a bevándorlási hivatal írja elő. Hát ezzel is szükében állunk, de itt is igyekszünk megoldásokat találni.
Mi az, ami a legnagyobb változásnak tekinthető a Balettintézet és a Táncművészet Egyetem között? Filozófiában, vagy bármiben?
Hát filozófiában kevésbé. Azt ugye a mai napig is a múlt hagyományaira épül a dolog, illetve arra, hogy a klasszikus balettképzés adja a legtökéletesebb testet, a legtökéletesebb koordinációt. Tehát teljesen mindegy, hogy valaki koreográfusnak tanul, kortárs táncnak, társas táncol, a klasszikus balettet ezt tanulja. Ezt megőriztük a korábbiakból, de még a Balettintézet egy középfokú diplomát adott ki, és csak balettművészeket képzett, addigra ma ugye ez egy iszonyúan széles dolog.
Ma is ez a legnépszerűbb szak? Irány a balett, a klasszikus balett?
Nem.
Na, ez érdekes.
Az is nagyon népszer. A például a külföldiek körében elsősorban a klasszikus balett, de idehaza azért, meg hát más országokból, akik jönnek, a kortárs tánc is, nagyon népszerű a társas tánc is, de koreográfus szakra is már külföldiek is érdeklődnek. Egyedül a tanárszak az, amit csak magyar nyelven oktatunk. Az összes többit magyar és angol nyelven.
Hol lehet megnézni a programokat? A következő programokat, amik itt a 75 nap alatt lesznek?
Hát elsősorban a Nemzeti Táncszínházban lesznek. Ott lesz egy nagy kiállításunk is, fotókiállításunk is, ott lesz a könyvbemutató, és ott lesz nem csak ez a nemzetközi gála, de többi előadásunk is. Van az egyetemnek is saját színpada, de annak azért a nézőtere fele akkora, mint a Nemzeti Táncszínházé.
Oké, és akkor gondolom az mte.hu oldalon pedig minden ott van.
mte.eu
mte.eu oldalon.
Na tessék, okay. Majdnem lehoztuk hibátlanul. De csak majdnem.
Rendben. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, és egy kicsit beláthattunk a kulisszák mögé a Magyar Táncművészeti Egyetemre.
És nagyon boldog születésnapot kívánunk természetesen a Táncművészeti Egyetemnek, és még legalább ugyanennyit, ha nem többet.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben a táncművészetről beszélgettünk Fodorné Molnár Mártával, az egyetemi tanárral, a Magyar Táncművészet Egyetem rektora ő.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Kicsit a táncművészetre akkor ráúszunk, méghozzá magyar zenével. Egyik személyes kedvencem az Ivan and the Parasol, következzen a Dancer című számok.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
No hát én rojtosra beszélem a számat, minden adás végén felhívom a figyelmet arra, hogy figyeljünk oda mikrobiomunk állapotára, és ezt már szerintem többen unják is, de akkor most dekódoljuk ezt az üzenetet mély szakmaisággal. Szász Máté biológus, a Színlab Magyarország sport és prevenciós diagnosztika szakmai igazgatója lesz ebben a segítségünkre. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok! Sziasztok!
No, akkor vázoljuk fel azt, hogy mi ez a mikrobiom, mit csinál ez a mikrobiom, és miért fontos az, hogy bár többen tréfát űznek belőle, de mi komolyan vegyük ennek állapotát.
De arról, hogy fontosan nem is szeretnék beszélni, mert minden megszól mindig arról, mindenkinek fontos a saját témája. Én arról szeretnék beszélni, hogy ma reggel, amikor kinéz az ablakon, és süt a nap, és így látod, hogy jön a nyár, és így elképzeled, hogy fú, mit szeretnék most én ezen a nyáron? Mi az, amire mindig vágyok? Milyen terveim vannak magamban? Tehát mi szeretnék lenni? És gondolj mindenki magára. Hát mondjuk lehet, hogy szeretnék egészségesebb lenni, vagy szeretnék fittebb lenni, vagy lefogyni egy pár kilót, vagy jobban kinézni, vagy egész egyszerűen csak jobban érezni magam lelkileg, pszichésen, vagy felszabadultak lenni, vagy csökkenteni a stressz. Ez mind olyan, ami kötődik a bélbiomhoz. A bélbiom mindezt tudja. A bélbiom ugye az emberre, Eskü. És úgyhogy az mindenki tudja, hogy a bélbiom a belünkben lévő baktériumnak az összessége. Nem, mindenki hallotta már azt, hogy nem tudom, több baktérium él a beleidben, mint a hány sejt van a szervezetedben, stb. Ezek ilyen lózungok, amiből nagyon sokat lehet hallani, amiről szerintem sokkal inkább érdemes vagy koncentrálni az, hogy valójában a bélbiomnak a hatása a mindennapjaidra sokkal-sokkal nagyobb, mint ahogy azt gondolnád.
Igen, ugye ezért értetlenkedtem én, mert én nagy barátja vagyok a biomoknak, de hogy ilyen széleskörű hatással lennének a mindennapjainkra, azt meg én sem tudtam bevallom neked
őszintén. Igazából egy pár példát mondj nekünk, légy szíves, hogy milyen szempontból fontos, vagy sokkal fontosabb, mint gondolnánk.
Én például ezen, hogy a mentális állapotunkat meghatározzák azt, hogy milyen bacik élnek a bélszerkezetünkben?
Durván meghatározzák. Egyrészt a stressz hatással van a bélflórára, és a stressz hatására megváltozik a bélflórád, és a megváltozott bélflóra hatására érzékenyebb leszel a stresszre. Tehát egy ilyen ördögi kört alakít ki. Hatással van a hormonrendszerünk, hatással van a stresszhormonokra, az adrenalinra, a kortizolra, stb. És sokkal, sokkal intenzívebbnek fogod megérni a napi stressz élményeket. Én ugye nem tudom csökkenteni az embereknek a stressz élményeit, de arra befolyásunk van, hogy az őket érő stressz ingereket, de arra befolyásunk van, hogy ő ezt hogyan éli meg. Hogy mennyire szenved tőle. És ez a pszichobiom, ez egy rendkívül jól feltérképezett tudományterület egyébként. De ugyanúgy hatása van a szorongásra, fiatalkori gyerekeknek az ADHD-ra, stb. Tehát nagyon sok pszichiátriai kórkép mögött megtalálható a bélbiom. Ne csodálkozunk rajta, hiszen ugye mondjuk talán a szerotoninról, meg a dopaminról nagyon sokan hallottak, nagyon fontos idegi ingeret átvívő anyagok, amik nagyon sokfajta pszichés betegség kialakulásában részt vesznek. Na most a szerotonin és a dopaminnak a java részét a bélbiomunk termeli meg, és a bélbiomunk is bontja le. De ez csak az egyik mód abból a 4-5 különböző módból, ahogyan a bélbiom hatással van a szervezetünkre. Ugye nagyon-nagyon régi megfigyelés már az, amikor a kisgyerekek mondjuk egészségtől táplálkoznak, sok cukros dolgot esznek, ultrafeldolgozott ételeket esznek, stb., de akkor elviselhetetlenül viselkednek, visítoznak, szaladgálnak, nem figyelnek, nem tud őket leültetni, és agresszívak. És ezt is megfigyelték és leírták, hogy amikor megváltoztatod a táplálkozást, visszavezeted az egészséges ételeket, azt nekik a rostokat, zöldségeket, elveszed ezt a sok cukrot és tartósítószert, akkor egy néhány hét alatt drámaian megjavul a viselkedésük. Ezek nagyon korai megfigyelése. De ez nem csak embernél van így. Hát nemrég látott a világot egy olyan kutatás, ami megállapította a horgászok figyelem, hogy például probiotikumok adagolásával a halaknak a viselkedését meg tud változtatni. Tehát ez gyakorlatilag mindenfajta élőlényre. Okay. De nem vagyunk
akkor egyedül. Ezt értjük, de honnan tudjuk, hogy milyen állapotban van a mikrobiomunk, igen, hiszen nem tudjuk megkérdezni
meg
tőle.
Hogyan lehet ezt jó állapotban tartani, ezt a kérdést tette fel rögtön a hallgató is.
Ez teljesen egyértelmű, ugye hát általában tehát vannak általános étrendi javaslatok mindenki számára, de természetesen érdemes megvizsgáltatnunk a bélbiomunkat, érdemes megnézni, mi van a motorháztető alatt. Senkit nem szeretnék fölöslegesen bíztatni. Egy olyan átlagos ember, aki a nagy élelmiszerláncokban vásárol, ultrafeldolgozott ételeket eszik, üdítőket iszik, tartósítószereket, stb., azoknak általában nem jó a bélbiomja. Hogy ez nála milyen tünetekben jelenik meg, Tehát ez rendkívül változatos. Éppen ezért érdemes vizsgáltatni a béldiobot. Ez korábban egy meglehetősen drága úri huncutság volt, több százezer forint volt egy jó minőségű béldiob vizsgálat. Ráadásul, amit kaptál eredmény, az igencsak hát elkesítő volt, sokszor ugye 70-80-90 oldalas PDF-eket kaptak az emberek, tele volt mindenfajta baktérium nevekkel, és fogalmat sem volt, hogy igazából ebből most mit kell ezzel kezdjek. A konzultációk is nagyon sokba kerültek, és hát sokszor ellentmondásúak voltak. És ezen a képen szeretünk volna egy picit változtatni, és egy picit egyszerűsíteni, és ezért vezetünk be egy olyan vizsgálatot, ami sokkal egyszerűbb, sokkal kézenfoghatóbb, a laikusok számára is jobban megérthető, mint ezek a nagyon-nagyon drága és bonyolult vizsgálatok, és árban is hova közelebb jött, tehát úgy gondolom most már mindenki számára elérhető. Ez alapvetően nem azok számára ajánljuk, akiknek mondjuk egy súlyos hasi panasza van, vagy évek óta mondjuk valamilyen gasztroenterológiai problémával élnek, hanem amit mondtam, akik egész egyszerűen csak szeretnék megismerni a béldiomok állapotát, és szeretnék optimalizálni ezeket a dolgokat. Azt is szeretném kiemelni, hogy például ez az jön a tavasz, jön a nyár, eldobjuk a gúnyát, és hát érezzük, hogy ezektől a zsírpárnáktól idén sem sikerült megszabadulnunk. Az embernek nem egy természetes közege az, hogy számolja a kalóriákat.
Tehát igen, pedig normális. Lehet, hogy valaki folyamatosan hajtja magát, aztán mégsem. És akkor az azt jelenti, hogy egy ilyen jó kis harcot folytat a saját szervezet ellen, ugye? Mert a rossz mikrobiomok, vagy a rossz állapotban lévő mikrobiom az dolgozik egy irányba, ő meg nyomja a fekvő támaszokat a másik irányba, és akkor csodálkozik.
Abszolút így van, és azért nagyon sok olyan ember van, aki évtizedek óta elkeseredett harcot vív a zsírpárnája ellen, és a szénhidrát a szent ellensége, de ez nem normális. A szénhidrát az egy alaptápanyag, tehát nekünk akkor nem kellene félnünk. A valóság az, hogy a bélbiomunk drámai módon meghatározza azt, hogy hogyan hasznosítjuk a tápanyagokat. Nem csak a szénhidrátot, de a szénhidrátot is. A zsírokat, a fehérjéket, a vitaminokat, stb. Ez egy tök érdekes koncepció, hogy te nem azt szívod föl, amit megettél. Tehát van az a tányérodon valami, azt megeszed, de nem azt fog felszívódni, ami a tányérodon volt. Előtte a baktériumok ezt lebontják, metabolizálják. És valójában mi azt szívjuk föl, amit a baktériumok nekünk ebből hagytak. Aha. És azt, hogy a baktériumok ezt hogyan alakítják át, hát annak drámai hatása hát lesz akkor arra, hogy mi jut be a szervezetünk.
Jó, akkor még egy aspektust behozok, hogy igazából lehet, hogy pénzt dobunk ki az ablakon, vagy pénzt tolunk át a szervezetünkön, anélkül, hogy ez rendesen hasznosulna, mert nem feltétlenül.
Nagyon így van. Hát biztos hallottatok róla, hogy a tengeri halak fogyasztása milyen egészséges. Ugye, és az jó, a szívnek meg egészség, hogy ez mennyire szuper egy és sok tengeri halak. De ha nem megfelelő a bélbiomod, akkor a halakban lévő néhány amúgy nagyon egészséges és fontos aminósavat, kolint, esszenciális zsírokat, stb. A bélbiom átalakít egy olyan anyaggá, ami aztán konkrétan növelni fogja a szív- és érrendszeri kockázatot, az érelmeztesedés kockázatát és a daganatoknak a kockázatát, de még az Alzheimer kockázatát.
Jó, Jaj. Na, még egy utolsó kérdés, egy utolsó kérdés, hogy oké, megvan ez a vizsgálat, megvannak az eredmények, és onnan hogyan tovább? Ezt én otthon dr. Google segítségével meg tudom, hogyan továbbat, hogy mit tegyek, mit nem, mert nem tudom, hogy kidobja ezt például, amit most a tengeri halakról mondtál.
Így van, pontosan ez a lényeg ezeknek a teszteknek, hogy minden egyre felhasználó barátabbá válik, és ezeket a modern teszteket már úgy alakították ki, hogy a lelet, amit kapsz, ott annak az értelmezéséhez első körben, ha nincsen óriási probléma, ne legyen feltétlenül szükséged szakorvosra, hanem rendkívül leegyszerűsítő és rendkívül magyarázó. Tehát kiemeli a lényeget, és elmondja, hogy neked most első körben mit kell tenned. És ez nagyon-nagyon fontos. Tehát azért az esetek túlnyomó többségében a páciensek a leletből látják, hiszen a lelet így van kialakítva, látják, hogy mit kell változtatni, milyen típusú zöldségeket, gyümölcsöket kell, meg a bevitelit kell fokozni, és mi az, amit el kell hagyni. Nagyon sokszor egyébként a bélbiomra nem csak a táplálkozás, hanem a mozgásnak is óriási hatása van, meg a különböző vegyszereknek, amiket beviszünk, és ezek mindig benne vannak a leletben. Előfordulhat, hogy valakinek a lelete egy picit rosszabb lesz a vártnál, ijesztő lesz, és ilyenkor természetesen érdemes lekonzultálni egy dietetikus szakemberrel, aki ebben jártas. Általában azt szoktuk tapasztalni, hogy akkor valaki megkezdi az idézőben a bélbiom terápiát, tehát átáll egy olyan étrendre, amit az ő biomja alapján állítottak össze, akkor a céljait, az egy ilyen 2-3 hónap alatt szokta elérni. De az első 2 hétben, ami visszajelzés, mindig kapunk a páciensektől, hogy sokkal energikusabbnak érzik magukat, reggel kipihenten ébrednek. Ugye? Milyen csodálatos dolog reggel kipihenten ébredni. Nem emlékszünk, hogy mikor volt én utoljára. Ugye?
Én már kezdtem érezni, hol van baj.
Igen, igen, pontosan. Tehát, hogyha reggel úgy ébredsz, hogy fáradt vagy, és ez a napi rutinod része, arról az nagyon fontos tudni, hogy ez mindenképpen kórjelző. Tehát az nem normális, hogy az ember fáradtan ébred reggel, kipihenten kell ébredni. Ha fáradtan ébredsz reggel, akkor probléma van, vagy probléma lesz.
Oké, egy kérdés, fermentálj jel szó, az jó?
Hogyne, persze.
Na, hát, hát ezt, azok, igen.
Nézd, tehát oké, tehát minden túlzásba lehet vinni. Vannak olyan bélbiommal rendelkező emberek, akiknek nagyon rosszat tesznek a fermentált élelmiszerek. Ebből is túl sokat be lehet vinni, de alapvetően normál esetben a fermentált élelmiszerek sokkal jobban szívódnak. A benne lévő fermentumok, ezek a rövid széllátú zsírsavak, amit olyan kellemes savanykás íze van a kovászos, a borkánában, stb. Ezeknek rendkívül hatása van nem csak a bélre, meg a bélbiomra, hanem távoli szervekre. Hasznosítja az immunrendszer, a tüdő, a szív, az izmok, az agyat, stb. Tehát ezekre nagyon nagy szükség van, kár, hogy nem fogyasztunk belőle többet.
Oké. Hát ez szerintem egy jó indító gondolatébresztő volt. Én azt viszem el magammal, hogy mindenkinek más a szervezete, mást és máshogy csinál, más állapotban van a bélbiom, a mikrobiom, és ezt ellenőrizni kell, mert nem ugyanúgy működik. Lehet, hogy pont nekem nem jó a fermentált
élelmiszer. Én meg azt viszem el magammal, hogy nem adom fel a mikrobiom karbantartására vonatkozó felszólításaimat.
Jó lesz ez így, oké. Köszönjük szépen, Máté, nagyon érdekes volt.
Sziasztok! Kellemes napot, sziasztok!
Szász Máté biológussal beszélgettünk, ő egyébként a SYNLAB Magyarország Sport és Prevenciós Diagnosztika szakmai igazgatója. A biomokról volt szó, illetve a mikrobiomról.
Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
Írja, hallgató, az meglepő lenne, ha a fekvő támaszkozás káros igen, lenne a mikrobiomra.
De a nap SMS-e nem ez. A nap SMS-e ez. Én majdnem minden nap, hétköznap reggel fáradtan kelek fel. 29 éve építőiparozom. Ha itt nem fáradsz el, nem keresel pénzt.
Azt nagyon fontos szerintem, hogy ne egy magunk ellen harcoljunk. Azért ezt mondtam a fekvő támaszra, hogy miközben nem figyelünk a mikrobiomra, közben fekvő támaszozunk, és kioltja egymást a két dolog, mert nem úgy működik. Táncoljunk még egy kicsit, mert a tánc világnapja van, és utána pedig KKV Summit 2025, ez a témánk itt a Millás reggeliben.
Egy erős kávét kérnék.
Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
Benne pedig egy KKV rendezvény, ugyanis jövő hét szerdán KKV Summit 2025. Nyomárkai Kázmér, a K&K magazin főszerkesztője van itt, majd dekódolja, hogy mire kell a rendezvényen számítani rajtam kívül. Szervusz, jó reggel!
Szervusz, jó reggelt!
No, kikre számítatok az eseményen, miért pont őket vettétek célkeresztbe?
Alapvetően a cég tulajdonosokra számítunk, jellemzően a nagyobbra nőtt magyar vállalkozásokra, akik már középvállalkozásnak nevezhetők, illetve hát persze olyanokra is, akik inspirálódni szeretnének, és szintet lépve egyszer valamikor majd ők is feljönni erre a szintre.
Uh-huh. Miért ők kerültek a célkeresztbe?
Azt gondolom, hogy ők azok, akik már olyan méretben gazdálkodnak, olyan erőforrásokkal rendelkeznek, ahol megvan a lehetőségük, hogy tovább fejlődjenek. Uh-huh. Tehát ők nem a pici kis KKV-k, akik a túlélésre küzdenek, hanem a sikeres középvállalkozások, akik még nagyobbak, még eredményesebbek uh-huh. lehetnek.
Akkor gondolom olyan témák kerülnek terítékre, amiből ők okulhatnak, tanulhatnak, amire építhetnek ebben a bizonyos tovább lépésben.
Abszolút, illetve olyan témák, amik leginkább foglalkoztatják őket. Ugye itt elsősorban megint
csak... Akkor tippelek, digitalizáció, generációváltás.
Mind a kettő jó. Mesterséges intelligencia.
Mesterséges, ki nem hagyhatjuk, igen, igen.
Ugye? És alapvetően, ha már mondtad a generációváltás, ugye az az továbbra is nagyon aktuális, hiszen ezeknek a cégeknek a nagy többsége valamikor a 90-es éveknek az első felében alakult. Ugye az alapítók ennek következtében már közel vannak a 60-hoz, vagy túl is vannak rajta.
Úgyhogy ideje átadni a stafétát.
Ideje átadni
a stafétát. Endrével beszéltünk egy-két generációváltó cégnek a vezetőjével, sőt örökösökkel is, akik ugye a generációváltásban be vannak vonva, azért ez nem egy egyszerű pálya.
Abszolút.
Apuka nem nehezen lép vissza, vagy anyuka természetesen.
Hát az biztos.
A fiúknak meg világot formáló.
Ha visszalépnek, akkor is megmarad egy kis tüske, hogy én ezt nem így csinálnám, De a fiatalok
dolog,
tudják,
hogy ez
tudják,
a hétvégi húslevestél nem kerül elő, hogy jó, jó, de ezt nem kellett volna a Szabóval. Régi bútordarab ő nálunk. Kár volt kirúgni, meg ilyenek.
Így van, a különlegessége az lesz ezen a konferencián a dolognak, hogy előbb lesz az alapító kerekasztala, és utána azok következnek, akik tőlük átvették, tehát mindenkinek a fia, vagy éppen a lánya. Azt gondolom, hogy ebből sok érdekes kijöhet, hogy mennyiben máshogy látja az átvevő, mint az alapító.
Hála Istennek rengeteg konferencia van Magyarországon, KKV-kat is célozza jó pár. Mi a sajátosság ennek a KKV Summit 2025-nek?
Azt gondolom, hogy alapvetően a célközönség és a célközönségre szabott tematika a különlegessége. Ahogy már említettem, ugye nem a kis KKV-kkal foglalkozunk, nem ők lesznek a színpadon, nem nekik adnak tanácsot a fellépők, hanem a magyar középvállalkozásoknak, meg akik ambicionálják, hogy odáig eljussanak.
Nekem azt tetszik ezeken a rendezvényeken, ha olyan, hogy tényleg valós tapasztalat hangzik el. Mert abból tud az összes többi, akár egyébként a nagyobbakból, a közepes méretűektől is a kisebb is tanulni, mert ott megtörtént valami, átmentek egy folyamaton, megléptek valamit, akár legyen az bővítés, hitelfelvétel, pályázat, tök mindegy, vagy egyszerűen szembenéztek azokkal a problémákkal, amik ugye mostanában vannak, és ott van a kezükben az, amiből lehet tanulni, mert megvan az összes hibára futottak.
Abszolút így van, ugye lesz egy olyan kerekasztal is, ahol a digitális területen sikeres magyar vállalkozások lépnek föl, és akkor mondok pár nevet, tehát lesz például a Gloster nevű cég.
Mm-hmm.
A Viktor.
Sokat igen. Van nálunk, és igen.
Igen, akit szinte mindenki ismeri, de itt most aztán végképp mindenki megismeri. A Billingótól a Sáros Pataki Albert, mm-hmm. és a Pepitától a Dolcsinec József. Ugye ők mind új hullámos, sikeres cégek, akik a digitális területen futottak be.
Uh-huh. És ők azt vállalták, hogy leplezetlenül és őszintén.
Ezt mondták, meglátjuk, mi lesz.
Igen. Ez a szintlépés, ez mit jelent? Mert azt mondtad, hogy azokra számítotok a közönségben, akik szeretnének előrébb lépni, ez nemzetközi terjeszkedés jelent, vagy árbevételugrás jelent, vagy egész egyszerűen egy sikeres generációváltás levezénylését jelent?
Sok mindent jelenthet nemzetközi terjeszkedést, jelentheti azt, hogy megpróbálnak egy önjáró vállalatot építeni hosszú évek alatt, amikor nem az alapító menedzser kedi már a céget, hanem fölvesznek egy külső menedzsert.
Na ez is egy érdekes, amikor azt mondja a család, hogy a pénz jól jön, ami a cégből áramlik, de én ugyan nem fogok cipő felső részkészítéssel foglalkozni. Apu!
Igen, és azt gondolom, hogy egyre több ilyen van, uh-huh. hiszen a világ az kinyílt, és nagyon sokan pont teljesen mást akarnak csinálni, mint a szüleik, vagy éppen nem Magyarországon akarnak üzletelni, vagy mással foglalkozni. Uh-huh.
Mennyire nehéz feladat volt összerakni a tracklistet abból a szempontból, hogy azt szokták mondani, hogy azért nehéz ezt a szektort kezelni, mert hogy nagyon heterogén. Vannak olyan pontok, ami azonosítható, és mindenkinél? Itt a digitalizáció például. Tehát, hogy így vált össze ez a program?
Vannak ilyen pontok, meg hát ugye nagyon fontos, hogy a K&K magazin az nagyjából 9 éve jelenik meg, tehát nagyon sok tapasztalatunk van, és nagyon sok céggel voltunk már kapcsolatban. Ez pedig azért segített a uh-huh. összerakásának, a tematika összerakásának.
Tehát okay. Mikor kezdődik? Május 7? Május, MOL Campus?
Május 7-én várunk mindenkit a MOL Campusba, jegyek még korlátozott számban elérhetőek.
Hát reméljük, hogy a célközönséghez mi is elértünk, és felkeltettük az érdeklődést.
Elértünk, mert azt mondták, hogy röpködnek a szóvicce, kikra számítotok.
Jól van, de ez csak az Andrásnak, imádja a szóvicceket, és a születésnapjára küldözgetik a kedves hallgatók, mert szeretik nagyon. Kázmér, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál és elmondtad mindezt, és akkor egy jó sok tapasztalattal rendelkező és jó sok tanulsággal rendelkező KKV Summitot kívánunk akkor május 7-ére.
Köszönöm szépen, jó munkát!
Nyomárkai Kázmér, a K&K magazin főszerkesztője volt itt, a KKV Summit 2025 volt a témánk.
A kopasz úrnak kész a KKV-ja, mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata hangzott el.
No, hát lepergett ez az óra is. 8 órától egy kicsit autópiacozunk, mert bizonytalan környezetben hogy tud teljesíteni az autó Wallis, erről faggatjuk majd Ormosi Gábort, az autó Wallis Enyerté vezérigazgatóját. Aztán kicsit 1% kampányozunk is majd. Majd a utolsó óránkban jön Üzze Lajosról a megemlékezés közkívánatra. Ezt szerettétek volna, megszavaztátok, úgyhogy Katona Csaba, a 90 éves lenne Üzze Lajos, ebből az alkomból vázolja majd az ő portréját.
András ma nagyon kételkedő, írja a kedves hallgató, köszönjük szépen Kate Middletonra, úgyhogy...
Nem köszönjük szépen ezt, Endre. Szerintem menjünk el a promóciós összeállításra, hogy le tudjak nyugodni. Gyorsan benyomok valami fermentáltat, hát ha a stressz szintem ennek köszönhetően lejjebb
csökken. Táncolj egyet, tudod. Most
és
már tudod,
közben
hogy kell.
Ezt is.